Tegnap volt egy találkozó az egészségügyért is felelős uniós biztossal, Várhelyi Olivérrel. Kezdjük talán ezzel. Elődje nagyon fontosnak tartotta a rákellenes összefogást, ugye erre vonatkozó uniós programok kidolgozásáról beszélt folyamatosan Stella Kyriakides. Mit mond most az új uniós biztos, Várhelyi Olivér?
Örömünkre ugyanezt mondja. A kérdés már csak az, hogy lesz ennek pénzügyi fedezete vagy nem. Tehát a mi dolgunk az Európai Rákszervezetnél, hogy az Európai Rákellenes Tervnek az életbefektetésében felelős partnerként dolgozzunk együtt. Ez maximális mértékben sikerült a Stella Kyriakides asszonnyal, biztos asszonnyal, és nyilván a találkozónak a célja az az volt, hogy ugyanezt az együttműködést kiépítsük és elkezdjük a Várhelyi Olivér biztos úrral. Én azt gondolom, hogy a daganatos téma prioritásában, fontosságában és abban, hogy a daganatos betegeket nem lehet hagyni meghalni, csak azért, mert már túl vagyunk egy rákellenes tervnek a meghirdetésén, derekán, és úgymond ki lehet ezt pipálni, ezt biztosan nem lehet csinálni. És ebben úgy tűnik, hogy az álláspontok egyértelműek. A kilátás arra, hogy együtt dolgozzunk, a szerintem ebben a pillanatban nagyon is biztató. És a kérdés, ami fönnmarad, és ez az a kérdés, ami egyébként benne van az egyetemünk tegnapi ügyvállalásában is, és benne van a mi Lancet Oncology cikkünkben is, amit decemberben publikáltunk, hogy világszerte a daganatos tervek egyik legnagyobb kihívása most már nem az, hogy léteznek vagy nem. Valamikor ez volt a kérdés, hogy léteznek vagy nem, Romániában is egyébként, hanem az a nagy kérdés, hogy van-e hozzá megfelelő anyagi fedezetünk, vagy nincs, mert ha nem, akkor egyszerűen simán hazudunk, vagy ha azok ígéreteket teszünk azoknak, akiket a daganatos betegség megérint. Világszerte 100 rákellenes tervből csupán 28-at finanszíroznak, és abba a szomorúság elkerülése véget bele sem mennék, hogy Romániának, vagy Románia esetében a rákellenes terv sosem volt finanszírozott, és úgymond ilyen elméleti büdzséje van, ha ezt lehet valamilyen ironikus kategóriába sorolni.
De az elméletben nem tudunk meggyógyulni, csak a gyakorlatban.
Az biztos, hogy nem, ez teljesen így van. És ezért van az, hogy a kedves betegek, túlélők nem éreznek semmilyen változást azóta Romániában, amióta ez a rákellenes terv megvan, hisz hát egy terv finanszírozás nélkül az ugyanolyan, mint egy kutya lábak nélkül. Sajnálom ezt az erős képet, de nem sánta kutya, hanem lábak nélkül.
Tudatos életmóddal, rendszeres szűrésekkel 10-ből 4 esetben megelőzhető a rák kialakulása, és ebben az egy mondatban már legalább 3 tényező kapcsolódik össze, ugye statisztikailag lehetséges 4 a 10-ből, de ehhez az arányhoz kell a rendszer működése és az egyén felelőssége is. Az egyéni döntésekbe nehéz beleszólni, legfeljebb hatni próbálunk az egyénekre, de a rendszerekről beszéljünk egy picit. A tanulmány alapján Európában van olyan ország, ahol az onkológiai ellátórendszer tényleg működik? Jól működik a betegek javára?
Nagyon sok ilyen rendszer van. Vannak olyan országok, ahol a rákellenes terv az egy ilyen, hogy is mondjam, nemzeti büszkeség témája, például Franciaországban, ahol nem 1 évre, 2 évre, 5 évre, hanem 10 évre szólnak általában a rákellenes tervek. Tudja, akármiről beszélünk, végső soron egy szempont létezik. Az érintett állampolgárnak, adófizetőnek és jelen esetben a betegség állampolgárságával rendelkező embernek a szempontja létezik. A tegnapi megbeszélésen szóba került az is, hogy annyira sikeres volt a rákellenes terv, az Európai Rákellenes Terv, és valóban nagyon sok szempontból sikeres volt, hisz Románia ennek köszönheti azt, hogy van rákellenes terve. Ennek köszönhetjük azt, hogy európai pénzekből, hangsúlyoznám még egyszer, a tegnap is Marosvásárhelyt megnyílt egy diagnosztikai központ. Ennek köszönhetjük, hogy Kolozsváron van külön mellemlő centrumunk, mobilitik a tüdőcentrumot külön Kolozsváron. Ennek köszönhetjük, hogy országosan valamelyest elindultak a szülőprogramok, tehát hogy ez mind az európai rákellenes tervnek köszönhető, És ez annyira sikeres volt, hogy a biztos úr egészen kategorikusan kijelentette, hogy lesz egy kardiovaszkuláris európai terv is a rákellenes terv példájára, és ebben, hogy is mondjam, bármi egy bevonatos ügyet képviselő szervezet vagyunk, mi az embert látjuk, és ezt a legőszintébb módon képviselem és mondom, hisz a, visszatérek a kérdésére, hisz a megelőzés. A megelőzés a legjobb kezelés. Nem csak az olcsosságára szeretnék beszélni, hanem a legjobb rákellenes kezelés, és a legjobb szívbetegség elleni kezelés. És ebben van egy ilyen közös pont, egy szinkronitás, aminek működnie kell azon túl, hogy vannak más fedési pontok is a rák és a szívbetegség között. A szívbetegség az első gyilkos, a rák a második gyilkos világszerte és az országunkban is. De ezekben főleg a közös prevenciós pont, és az, hogy hozzá kellene szoknunk ahhoz, hogy az onkológiákon legyen kardiológus, mert hogy hál' Istennek nálunk is a túlélők száma az egyre szebb, és olyan jó, hogy vannak hasznos, fontos emberek, akik életben maradnak velünk, vannak, családokat látnak el, baráti kapcsolatokat tartanak el, munkájukat végzik. Ezek nagyszerű dolgok, csak hogy ezeknek a kezeléseknek van hosszú távú hatásuk, és nagyon sokszor ez egy kardiotoxikus hatás, tehát hogy a két dolog között, és a kérdésére az őszinte válaszom az, hogy bármennyi fele szeleteljük a daganatos érintettet, mert hogy a daganatos betegségével és kezelésével együtt sajnos begyűjtenek más társbetegségeket is, ami nagyon sokszor progresszív betegség. Ezt bármere szeleteljük és bármere vesszük. Ha hiszünk az emberi életnek az értékében, akkor nem lehet más szempontot használni, mint az érintett embernek a szempontját. Én nem azt mondom, hogy van pénzünk mindent kifizetni. Nem azt mondom, hogy luxus körülmények között kell ezt gondolni, meg valami, nem tudom, elvont világban. Nem, de az azért nagyon jó lenne, hogyha amink van, legalább azt megpróbálnánk úgy becsatornázni, hogy ez valóban valamelyest enyhítse a beteg életét, és megadja valamennyire az esélyt arra, hogy funkcionálisak maradjunk, hogy tudjunk dolgozni a betegségeink, a csökkent állapotaink ellenére, mert hogy nincs olyan ember, aki ne szeretné magát hasznossá tudni, és aki ne szeretné egy adott pillanatban a saját életét valami nála fontosabbára áldozni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ebben mi emberek azért nagyjából ugyanúgy érzünk.
A holisztikus megközelítés, tehát a teljes embert figyelembe vévő gyógyítás lényege lenne egyrészt az is, hogy ugye a kiegészítő intézkedések is fontosak, például az, hogy a pszichoszociális szükségleteket is figyelembe kellene venni, és itt van az egyik nagy elmaradás Romániában is, hogy a pszichológiai részével nem igazán foglalkoznak az intézetekben.
Köszönöm, szerkesztő asszony, hogy ezt elhozza. Hogy is mondjam, ezt a saját utam, amit bejárok együtt az érintettekkel, meg ebben a témakörben megadatott, hogy ezt végig járjam, és ezt valamit tudjak ezzel csinálni, vagy kezdeni ezzel. Ez volt mindig az egyik legnagyobb fájdalmam. Nagyon sok minden változott ebben, de még nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy könnyen, és hangsúlyozom, hogy könnyen elérhető legyen bárki számára az a fajta támogatás, az a fajta megerősítés, az a fajta hely, ahol gyógyulni lehet, de gyógyulni lehet testi-lelki értelemben egyaránt. Mai napig, hogyha nagyon sokan keresnek szinte minden nap, és még mindig nekem is kihívás, hogy meggyőzködjek egy-egy kollégát, hogy kérlek szépen vállal, tudom, hogy nagyon sok van, de kérlek szépen olyan kollégát is, akinek egyébként magánpraxisa van, tehát a beteg fizet a szolgáltatásért. Tehát ott tartunk most már nagyobb városokon. Az már nagyon régóta igaz, hogy a kevés pszichológiai szolgáltatás, ami adott, ott már várólisták vannak évek óta, főleg a Covid óta ez aztán semmit nem mozdult. Tehát, hogyha valaki be szeretne jutni a Kolozsvári Onkológiai Intézet a pszichológushoz, akkor ez szerintem olyan 2 hét a minimum, hogy oda bejusson. Márpedig 2 hét alatt megtörténhetik egy műtét, elkezdődhet a kemoterápia.
Pont a felkészülésről marad le.
Így van. Igen. És a nagy gond, azt én annyiszor mondom, és nem is értem, hogy akik hallhatnák, és akik dönthetnének ebben, hogy nem teszik, hogy nincs magyar pszichológus az onkológián, és a fél Székelyföld Kolozsvárra járt gyógyulni, hanem a teljes. Tehát, hogy ez egy rettenetes dolog.
Épp ma röppent fel az a téma Kolozsváron, hogy a mentőorvos azt kérte a betegtől, hogy románul nyugtassa meg a magyar hozzátartozóját, miközben ő ellátta a beteget, úgyhogy ebben biztos máshol is vannak elmaradások, még az anyanyelv használatban ilyen tekintetben.
Igen, pedig ez nagyon fontos, és a szenvedéseinket nem tudjuk átírni másképp, csak úgy, ahogy érzünk.
Valószínűleg akkor jön elő a valódi anyanyelvünk, amikor valami bajunk van. A kutatás eredménye arra is felhívja a figyelmet, hogy a programok globális megerősítése érdekében 3 egymással összefüggő prioritásra kell a hangsúlyt áthelyezni. Ugye ez egyrészt a finanszírozási mechanizmusok, másrészt adatvezérelt döntéshozatal, harmadrészt pedig az érintettek érdemi bevonásának szavatolása az intézményekben. Van a következtetésekben egy olyan kifejezés, amelyet szeretném, ha megértenénk, a társadalmi hatáskötvények. Mit jelentenek ezek?
Igen, köszönöm, hogy ezt elhozza. Tehát ugye az az jelenlegi helyzet, hogy szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy a daganatos betegeknek a száma növekszik. Ezt akárhogy olvassuk, akármilyen oldalról, abszolút látható, a rendelkezésünkre álló adatok minden szinten azt mutatják, hogy ez a szám növekszik. És főleg azokban az országokban, ahol ugye ezek bonyolult a folyamat, úgy nevezik, hogy epidemiológiai átmenetben vagyunk, ami azt jelenti, hogy a régebbi gyilkosok, amik a fertőző betegségek voltak, azoknak a helyét átveszik a nem fertőző betegségek, mint a rák és a szívbetegség. Ez egy nagyon hosszú folyamat, több évtizedekig tart. A gazdagabb országok már korábban végigjártak ezt a folyamatot náluk, tehát a növekedés lelassult. Nálunk még mindig járjuk a folyamatot a 90-es évek óta, és még mindig növekedésben van a rákbetegség, meg a szívbetegség. Tehát ez egy nagyobb egészségügyi átállás, epidemiológiai dinamikának a része, de ebben most nem szeretnék belemenni, mert nagyon sokszor gondolkodnak azon az emberek, hogy biztos valaki éjszaka belinkülteti a rákot, hát ez nem ez történik, hanem sajnos ez egy folyamat, amiben a mi testünk és a környezet találkozik, és ebből a találkozásból és a környezetünk nagyon sokat változott, nagyon sokat mérgesedett, szó szerint, és ebből nyilván, hogy egy másfajta fölállás jön ki, mint most 200 évvel ezelőtt, amikor nem tudtuk ugye megoldani a fertőző betegségeket. Most sajnos azzal kínlódunk, hogy megoldjuk a nem fertőző betegségeket, mert jelenleg eddig jól álltunk a fertőző betegségekkel, majd meglátjuk, mi lesz a jövőben. Szóval visszatérve a kérdésre, ez azt jelenti, és szerintem ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy amennyi rákos betegünk van, azt elvárni, hogy ezeket a méregdrága kezeléseket nagyon sokszor kifizesse az úgymond közkassa, vagy az állami biztosító, egészségügyi biztosító, ezt eddig is tudtuk, hogy ez a valóságban nem működik, és hogy ez nem igaz, és inkább ez egy narratíva. De vannak olyan felelősségteljes emberek az iparban, akik ezt most már kezdik hangosabban kimondani, és kezdik azt mondani, hogy hát akkor egy picit lehet, hogy másképp kellene csinálnunk, lehet, hogy társfinanszírozás kellene, ami azt jelenti, hogy nem csak az állami kassa, egészségügyi kassa, hanem beszállnak az iparból is különböző finanszírozók, de úgy szállnak be, hogy közben feltételeket szabnak. Például azt mondják, hogy oké, mi beszállunk a nem tudom, bizonyos típusú mellemlőrák kezelésében, mert hogy nekünk ugye vannak ilyen gyógyszereink, fejlesztéseink, kutatásaink is, így tehát nekünk ez megéri. De akkor az az elvárásunk, hogy 15 év múlva bizonyítsátok, vagy 5 év múlva bizonyítsátok azt, hogy a mortalitás ebben a típusú rákban csökkent, vagyis a mi befektetésünk megérte, ellenkező esetben visszafizetitek a pénzt. Tehát ezek ilyen üzleti konstruktumok, amik eddig is léteznek, most is léteznek, ha egy lakást vásárolunk, vagy bármit, akkor az ilyenfajti banki kitételek, közös finanszírozási konstruktumok eddig is léteztek. Kicsit szokatlan a mi régiónkban, hogy ilyesmiről beszélünk, de egyébként más régiókban, Amerikában, ahol az egészségügyi rendszer egészen másként néz ki, ez egyáltalán nem szokatlan. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy fedezni tudjuk ezt a fajta csodálatos dolgot, amit elért az onkológia, mint terület az elmúlt években, ahhoz elsősorban tényleg pénzre van szükségünk, és itt kell gondolkodni különböző alternatív megoldásokban a piaccal együtt, az iparral együtt. Egyébként a tegnapi beszélgetésen a biztos úr is elmondta, hogy ugye most alakul az új multianuális pénzügyi keret az Európai Unióban, tehát most dőlnek el pár évre a pénzek, és hát ugye mivel azért háború van körülöttünk, és úgy tűnik, hogy nagyon sok a biztonsági kockázat és az életveszély, ezért valószínű ugye, hogy a védelem fog nagyon sok pénzt elvinni máshonnan, de nagyon-nagyon biztató volt hallani, hogy a biztos úgy szintén ilyen független forrásokban gondolkodik, amivel az egészségügyi kérdéseket lehet finanszírozni. Szóval ez jelenti szó szerint, hogy beszáll az onkológiai ellátás finanszírozásába az ipar is, de úgy száll be, hogy konkrét garanciákat kér, és bizonyítani kell, nem csak elméletileg, hogy csökken a daganatos betegség, vagy például a prevenció az személyre szabottá válik, és ez nagyon-nagyon fontos, most már a mesterséges intelligencia segítségével elérhető az, hogy valakinek meg lehet mondani 5 évvel előre, ha megvan annak az adatai, már pedig megvannak az adatok, tehát attól kezdve, hogy telefont használunk, nagyjából az algoritmus mindent ki tud olvasni. Előre meg lehet mondani, hogy 5 év múlva valószínű rákos leszel, ha így fogva folytatod, vagy szívinfarktusod lesz. De most még tehetsz valamit, szeretnél tenni valamit? Lehet, hogy nem is olyan ki messzeire eljön az az idő, amikor ezeket az információkat már nem rejti el az algoritmus, hanem elénk tárja, és dönthetünk erről. Tehát a prevenció, az az idő, amikor a prevenció általános volt, és azt mondtuk, hogy ne egyél cukrot, annak vége kell lennie. Az nem egy személyre szabott prevenció, és jól tudjuk, hogy nem is működött az emberek többségében.
Így van. De sajnos nálunk az sem működik, hogy idén először beszélnek a biztosító által kinyomtatott, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott betegeknek szóló útmutatóban a rákbetegek prevenciójáról, de gyanítom, hogy ez sem fogja az embereket rávenni, hogy akik eddig nem mentek el szűrésre, azok ezentúl elmenjenek, pedig van rá lehetőség. Mit lehetne tenni?
Hát itt, tudja, szerkesztőasszony, a bizalom az többet ér, mint a papír.
És
mint az információ. Na, szóval innen kezdődik a dolog, hogy attól még, hogy ki most kiállok itt az ablakba, és elkezdem ordítani, hogy a cukorkáros, attól még maximum őrültnek néznek. De hogyha ugyanígy bemennék mondjuk egy olyan helyre, ahol betegekkel dolgozom, és elkezdeném mondani, hogy te mennyit cukrot eszel, mikor, hogy, akkor lehet, hogy ott elkezdődne egy folyamat, amiben ő megbízik abban, hogy én nem ellene dolgozok, hanem érte dolgozom. Tehát ahhoz, hogy ezek a közegészségügyi információk átfussanak, ne arra húgyjon, de a médiában dolgozik, a tévékben, rádiókban hány éve megy ez a ne együnk cukrot, mozogjunk, ígyunk sok vizet. Látott ön valamilyen változást, mert én nem. Se a kutatások szintjén, se máshol. Tehát az ilyen általános jellegű közegészségügyi információk, nem azt mondom, hogy nincs egy minimális nevelő hatásuk, nem ezt mondom, de ha változást szeretnénk elérni, akkor ez nem elegendő. Tehát kell a bizalmi kapcsolat, ami végigviszi a változást, és ehhez kellenek szakemberek, de ha nincs pénzünk szakemberre, akkor ott kell lennünk, ahol az emberek vannak. Az emberek hol vannak? Hát sajnos hol vagyunk, mondom így. Hol vagyunk? Hát a telefonjaink előtt naponta 5-10-14 órát, és a telefonban kell legyünk mi is. Tehát ott kell legyünk, ahol az algoritmusok vannak, ott kell legyünk, ahol az ember felhasználja az idejét, a figyelmét és az egészségét. Tehát ott kell lenni. Nem feltétlenül arról van szó, hogy itt most több ezer szakembert kell egyből valahonnan előszedni, mert azok az idők is sajnos lejártak, mert nekünk nem volt soha egy védőnőhálózatunk, mint például Magyarországon, pedig nagyon jó lett volna nekünk is. De ezek az idők és ilyen rendszereknek a kiépítés, ezek még már leálltak. Jelenleg az egészségügyben nagyon komoly szakember hiány van, főleg az onkológiában évek óta üvöltjük, hogy nagy baj lesz, hogyha nem tudjuk megoldani a szakember hiánypótlás, de ez egyébként nem csak az onkológiában igaz, általában az egészségügyben igaz. Szóval, hogy itt át kell állni azokra a lehetőségekre, amelyeket jelenleg a technológia megad, és amelyekre az emberek nyitottak, és a prevenciónak az egyik alapszabálya, és a prevenció alatt kérem szépen értsen változást, mert ez az igazi prevenció, annak az az első szabály, hogy ott kell lenni, ahol az ember van, ott. Ha a telefonján, akkor a telefonján.
És nem a cigarettás dobozon azokkal a makettekkel, amelyek szerintem senkit még le nem szoktattak a dohányzásról. Hogy mi lesz az, ami hatásos lesz, azt a jövőben fogjuk megtudni. Egyelőre a kutatók már felhívják a figyelmet arra, hogy léteznek országos rákellenes stratégiák, de nem mindegyik működik. Erről szólt az a kutatás is, amely a Lancet Oncology-ban jelent meg, és amelynek egyik végrehajtója, egyik kutatója Dégi László Csaba, pszichoonkológus professzor volt a vendégünk ma reggel. Köszönjük szépen!
Köszönöm! Viszontlátásra!
Hangoló.